Ige magyarázat Matthew Henry kommentárából Eszter könyve 7. részéhez. A részről általában. Most Eszter második lakomáját kell figyelemmel kísérnünk, melyre a király és Hámán meg voltak hívva. És itt Eszter feltárja kérését a királynak az ő életéért és az ő népének életéért. Első 4 vers. Egyenesen megmondja a királynak, hogy Hámán az az ember, aki az ő pusztulását s minden barátainak pusztulását eltervezte. 5-6 vers. A király erre aztán parancsot ad Hámán felakasztására, arra a bitófára, melyet ő Márdokeus számára készített, amit nyomban teljesítettek is, 7-10 tehető versek. És ilyenképpen a cselszövő elpusztításával egy jó lépés történt a cselszövés meghiúsítására. Eszter könyve 7. rész első 6 vers. Hámán Eszter által vádoltatik, Krisztus előtt 510-ben. És elmenne a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is boribás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné, megadatik, és micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen. És felele Eszter királyné is mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jó lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségéért. És szól a Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynénak, ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettene a király és királyné előtt. Magyarázat. A jókedvű király és a rosszkedvű Hámán találkoznak Eszter asztalánál. Már most a király sürgeti Esztert immár harmadszor, hogy mondja meg neki, mit kíván, mert igen szeretné tudni, s megismétli ígéretét, hogy kérése bizonnyal teljesülni fog. Második vers. Ha a király most elfeledkezett volna arról, hogy Eszter egy bizonyos ügyben folyamodott hozzá, és nem kérdezte volna újra, mi is volt az, úgy Eszter maga nehezen tudta volna azt felújítani. De ime a király nem feledkezett meg róla, s most már a nekitett jóságos ígéret hármas kötelével lett megkötözve. Eszter végre meglepi a királyt a kéréssel, mely nem vagyonra vagy tisztességre irányult, sem valamely ismerősének egy magasabb posztra való helyezéséért, amint a király feltételezte, hanem az ő és honfitársai életének a haláltól és pusztulástól való megőrzéséért. 3-4 versek. Még egy idegennek, egy gyilkosnak is megengedik, hogy életéért könyörögjön. De hogy egy barát, egy feleség ilyen helyzetbe jusson, hogy ilyen kérést kelljen feltárnia, ez nagyon megindító volt. Add meg nekem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Két dolog van, mely az emberi élet értékét igen kiemeli, s hogy azt, ha ártatlan, minden áron meg kell menteni. Az egyik a méltóság. Ha egy koronás fej van veszélyben, ideje van felkelni a védelmére. És Eszteré ilyen volt. Add meg nekem életemet. Ha van kebletben valami szeretett feleséged iránt, most itt az ideje, hogy kimutasd azt, mert az én életem forog kockán. A másik a sokaság. Ha sok életről van szó, nagyon sokról, és akik azokra törnek, akadálytalanul cselekedhetnek, úgy semmilyen fáradtságot és időt nem szabad kimélni a gonoszság meggátolása érdekében. Nem egy vagy két barátom, hanem az én népem, egy egész nemzet, számomra igen drága nemzet érdekében esedezem én most. És hogy a királyt még inkább megindítsa, elé tárja, hogy ő és az ő népe el lettek adva? Nem ők adták el magukat valamely kormány ellenes merénylet folytán, hanem eladattak egy ember büszkeségének és bosszújának a kielégítésére. Továbbá elítárja, hogy nem csak szabadságuk, hanem életük is el lett adva. Ha rabszolgáknak adattunk volna el, mondja, úgy nem panaszkodnék, mert idővel visszaszerezhetnénk szabadságunkat, habár a király igen rossz üzletet csinálna ezzel, és nem növelné gazdagságát a mi árunkkal. Bármennyit fizetnének is értünk, így sok szorgalmas kéz elvesztése nagyobb kárral járna a kincstárnak, mint amit az értünk kapott pénz egyensúlyozhatna. A jókat üldözni épp úgy észszerűtlen, mint kegyetlen dolog. És nyilván rossz következményekkel jár a fejedelmek és államok érdekeire. Ezáltal meggyengülnek és elszegényednek. De ennél még súlyosabb a helyzet. Eladattunk, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ezért hát ideje van a szólásnak. Eszter a rendelet szavaira utal, 3. rész, 13. vers, mely nem kevesebbre, mint az ő pusztulásukra irányult. Ez bizonyára érzékenyen fogja érinteni a királyt, ha egyáltalán van szíve, és meglágyulásra fogja bírni őt. A király meghökkenve áll a panasszal szemben, és kérdi, ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Micsoda! A királynő és összes barátai meggyilkolását kitervezni? Létezik ilyen ember, vagy inkább ilyen szörnyetek, ki ilyen természettel bír? Csodálkozik azon, hogy valaki is lehet annyira gonosz, hogy ilyen dolgot elgondoljon. Bizonyára a sátán elfoglalta a szívét. Aztán csodálkozik azon, hogy valaki olyan vakmerő legyen, hogy egy ilyen dolgot kész lenne megtenni. Hisz az ilyen teljesen a gonosz cselekvésére adta magát, s igen vakmerőnek kell lennie. Jegyezzük meg, nehéz elképzelni, hogy olyan rettenetes gonoszságot követnek el a világon, mint amilyen valójában történik. Ki az, hol van az, aki merészel annyira felfuvalkodni, hogy megkérdőjelezi Isten létét és az ő gondviselését, gúnyt űz az ő beszédéből, gyalázza az ő nevét, üldözi az ő népét, és mégis dacul az ő haragjával szemben. Vannak ilyenek, s elég csak rájuk gondolnunk, s borzalom tölt el bennünket. Zsoltár 119.53. És jegyezzük meg, olykor megdöbbenünk annak a gonoszságnak az említésekor, melyben mi magunk is vétkesek vagyunk. Ahasvérus csodálkozik a gonoszságon, melyben ő maga is vétkes. Hisz beleegyezését adta a zsidók elleni vérengző rendelet megírására. Te vagy az az ember, mondhatta volna joggal Eszter. Aztán Eszter nyíltan Hámánra helyezi a vádat, szemtől szembe vele. Itt van ő, beszéljen magáért, mert azért lett meghíva. Az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz Hámán. 6. vers. Ő az, aki meggyilkolásunkat eltervezte, és ami még rosszabb, aljas módon a királyt is bevonta, hogy részestárs legyen az ő bűnében, rávévén őt, hogy tudatlanul beleegyezését adja. Hámán rögtön megértette, hogy nagy veszélyben van. Megrettent a király és a királyné előtt. Ideje volt félnie, amikor a királynő a vádemelő, s a király a bíró vele szemben, és saját lelkismerete ellene tanúskodik. S az isteni gondviselés meglepő intézkedései azon a reggelen még inkább fokozták félelmét. Most már kevés örömét lelte abban, hogy meg lett híva a boros lakomára, hanem igen nagy szorultságban találja magát, épp akkor, amikor életének teljében, bőségben képzelte magát. Lábaival hálóba bonyolódott. Következik Eszter könyve 7. rész 7-10 teredő versek. A király felgerjedése Hámán ellen. Hámánt felakasztják saját akasztófájára. Krisztus előtt 510-ben. A király pedig felkele haragjában a borivástól, és méne a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivásházába, Hámán a kerevetre esik, amelyen Eszter vala. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam, a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befedik. És mondta Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt, imé a fa is, amelyet készített Hámán Márdokeusnak, aki a király javára szólott vala, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát rajá! Felakaszták azért Hámánt a fára, amelyet készített Márdokeusnak, és megszűnik a király haragja. Itt látjuk, amint a király haragjában félrevonul. Felkelt az asztaltól nagy felindulással, és elment a palota kertbe, hogy lehűtse magát. Megfontolja, mit kell tennie. 7. vers. Nem küldött 7 tanácsosa után, kik az időket mérték, igen szégyelve, hogy annak megmásítása felül kellene velük tanácskoznia, mit elhamarkodottan, az ő tudomásuk és tanácsuk nélkül cselekedett. Hanem elment, hogy egyet sétáljon a kertben, s egybevesse gondolataiban az Esztertől hallottakat, azzal, ami korábban közte és Hámán között végbe ment. És feltételezhetjük, hogy bosszankodott, saragudott magára, hogy tudott ilyen ostoba lenni, hogy pusztulásba döntsön egy ártatlan nemzetet, s köztük saját királynőjét, egy gonosz becsvágyónak aljas vágyai alapján, anélkül, hogy állításainak igaz voltát megvizsgálta volna. Akik önfejűen tesznek dolgokat, később gyalázattal eltelve gondolhatnak rájuk. És haragudott Hámánra, akit Kebel barátjává tett, hogy ilyen gazember tudott lenni. Ennyire rászette őt, hogy egy ilyen gonosz tervhez beleegyezését adja. Amikor önmagát behúzva látta egy olyan személy által, kit kényeztetett, nagyon elöntötte a harag ellene. Mégis nem akart mondani semmit, míg időt nem vesz a dolgok átgondolására, hogy lássa, vajon eljárásával jobbá vagy rosszabbá teszi a dolgot mostani állapotánál, hogy aztán megfelelőképpen cselekedjen. Amikor mérgesek vagyunk, meg kell állnunk, mielőtt valamit is határoznánk, mint akiknek birodalmuk van saját lelkükön, és kormányzójuk az értelem. Továbbá látjuk itt, amint Hámán alázatos kérelmezővé válik, és az életéért esdekel a királynőnél. Könnyen észrevehette, amint a király gyorsan kimegy a teremből, hogy immár elhatároztatott az ő veszte. Mert a király haragja, egy ilyen királyé, olyan, mint az oroszlán ordítása, s mint a halál hírnöke. És nézd most, milyen alávaló képet fest Hámán, amint előbb feláll, majd leesik Eszter lábaihoz, hogy élete megmentéséért esdekeljen, s mindenét kész feláldozni. Akik erejük és jólétük során igen kevélyek, szemtelenek és zsarnokoskodók, rendszerint a legalávalóbb gyáva férgekké válnak, amikor a kerék fordul és alá kerülnek. Azt mondják, a gyávák a legkegyetlenebbek, s aztán kegyetlenségük tudata még gyávábbakká teszi őket. És lásd meg azt, milyen nagynak látszik Eszter, ki nemrég mellőzött volt, és pusztulásra volt ítélve, mint jó a mészárszékre. Most az ő esküdt ellensége elismeri, hogy az ő irgalmára szorul, és életéért koldul az ő kezénél. Így tekintett le Isten az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, és elszíresztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Lukács 1.48-51. És vesz össze ezzel a filadelfiai gyülekezetnek tett ígéretet, Jelenések 3.9. A sátán zsinagógájából valókkal azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Eljön a nap, amikor azok, akik Isten választottjait most gyűlölik és üldözik, örömmel vennék, ha kegyükben részesülnének. Adjatok nekünk a ti olajotokból. Atyám Ábrahám, küld el Lázárt. Az igazak uralkodnak rajtuk reggel. Zsoltár 49.15. Továbbá látjuk, amint a király visszatér, s még dühösebben támad Hámánra. Minél többet gondol rá, annál gonoszabbnak látja őt, és mindazt, amit tett. Kevéssel ezelőtt mindaz, amit Hámán mondott és tett, gyilkos javaslata is, jó néven volt véve, és javára lett írva. Most ellenkezőleg. Hámán cselekedete, bár nem csak ártatlan természetű volt, hanem a megtérés jele, rossz néven van véve, és értelmi színezet nélkül az ő kárára van magyarázva. Ott hever rettegve Eszter lábainál, hogy életéért könyörögjön. Micsoda, szól a király, erőszakot akar elkövetni a királyném, én nálam, a házban? Nem mintha úgy gondolta volna, hogy ilyen szándéka lenne, hanem visszaemlékezett Hámánnak a királynő halálát szolgáló tervére, és most őt ebben a testtartásban találva alkalmat vesz belőle Hámán elleni dühét eként kijönteni, mint olyan emberre, ki nem riad vissza a legnagyobb és leggyalatosabb gaztettő sem. A királynő meggyilkolását tervezte, és az ő megölését óhajtotta e házban. Most hasonló módon erőszakot is akar elkövetni rajta? Hogyan? Előbb megcsúfolja, s aztán megerőszakolja? Aki életére tör, joggal gyanúsítható, hogy tisztaságára is szemet vetett. Aztán látjuk, hogy a körülötte levők készen állnak, hogy a király haragjának eszközei legyenek. Az udvaroncok, kik csodálták Hámánt, mikor felkelő napként ragyogott, most magukat szembeállítják vele, amikor hulló csillagként zuhan, és örömest ragadják meg az alkalmat, hogy pusztulását szolgálják. Ennyire nem lehetnek biztosak a büszke emberek a kapcsolataik hatékonyságában. Mihelyt a király egy haragos szót kimondott, Hámán arcát befették, mint elítélt embernek, ki nem méltó többé arra, hogy a király arcát lássa, vagy hogy a király rátekintsen. Megjelölték a kivégzésre. Akiket felakasztanak, általában befedett arcúak. Nézd, mi készek voltak a szolgák felfogni a király gondolatának első vetületét ebben a dologban. Római szólás, hogy a római lakosság oly változó, mint a szerencse tükre, és folyton elnyomója az elesetteknek. Ha Hámán útja lefelé vezet, mind azt kiáltják, levele. Egy azok közül, ki az imént Hámán házához volt küldve, hogy őt elhozza lakomára, tudósítja a királyt az akasztófa felül, mit Hámán Márdokeusnak készített. 9. vers. Most, hogy Márdokeus a király kegyeltje, a király apródjai mind megtapsolják, a király javára szólt. Hámán ellen viszont, ki most gyalázatban van, minden dolgot felhoznak, ami csak ellene szólhat, felindítják a királyt ellene, és betöltik gonoszságának mértékét. És látjuk, hogy a király parancsot ad, hogy akasszák fel saját bitófájára, amit nyomban teljesítettek. Még csak meg sem kérdezték tőle, van-e valami mondani valója a maga védelmére, hogy ezt az ítéletet ne hajtsák végre, és ne részesüljön a kivégzés utalmában. Az ítélet rövid. Akasszátok őt magát rejá. S a végrehajtás gyors. Felakaszták azért Hámánt a fára. 10. vers. Lásd meg itt a büszkeség ledöntését. Ő, aki azt várta, hogy mindenki hódoljon előtte, most gyalázatos, csúfos látványosságává válik a világnak, és ő maga lesz feláldozva bosszúja oltárán. Isten a kevélyeknek ellene áll. Akinek ő ellene áll, az tapasztalni fogja, hogy ő ellenállhatatlan erejű. Továbbá lásd meg itt az üldözés megbüntetését. Hámán sok tekintetben gonosz ember volt, de Isten egyháza iránti ellenszenve volt a legnagyobb vétke, mely Istent felingerelte. S ezért az Isten, aki a bosszúállás, itt elszámol vele. és habár cselszövése meg lett hiúsítva, igyekezetének rosszassága szerint fizetett meg neki. Zsoltár 28.4. És lásd meg, a gonoszság visszatért annak fejére, aki azt kitervelte. A gonosz az általa elrejtett hálóval lett elejtve. Zsoltár 7.15-16 és 9. Zsoltár 15.16. Hámán igazságosan lett épp arra a bitófára felakasztva, amit ő igazságtalanul készített Márdokeus számára. Ha nem állította volna fel a bitófát, talán a király nem gondolt volna arra, hogy parancsot adjon az ő felakasztására. De ha ő akasztófát emelt annak, akinek a király tisztességet kíván, úgy igen természetesen jött a gondolat, hogy megparancsolja, hadd próbálja ki azt ő maga, hadd lássa, ha megfelel neki, lássa, miként tetszik az neki. Isten gyülekezetének ellenségei gyakran lettek eként saját ravasságokban megfogatva. Kora hajnalban Hámán fényes öltözetet készített elő magának, Márdokeusnak meg a bitófát. De megfordult a kocka. Márdokeusi a korona, Hámáni a kereszt. Az Úr megismertetik az ilyen ítéletek által. Lásd Példbeszédek 9.8 és Példbeszédek 21.18. És végül látjuk az elégtételt, mit a király érzette kivégzésben. Akkor lecsendesedett a király haragja. De addig nem. Épp oly örömet szerzett neki Hámán felakasztását elrendelni, mint Márdokeus felmagasztalását. Így cselekesznek azzal az emberrel, akin a király bosszút állni kíván. És Isten ezt mondja a gonoszokról, Ezikiel 5.13. Teljessé lesz rajtuk haragom, s megnyugtatom rajtuk búsulásomat, és vigasztalást veszek.